Ezt olvassuk André Louf A többi kegyelem című könyvében. A zsidó nép történetén keresztül egy másik történet bontakozik ki előttünk. Egy szent történet, amit Isten irányít, és ami Jézus Krisztusban beteljesedik. És ez magába foglalja már a mennybe menetel után az egyház történetét is. Sőt, a mi személyes üdvösség történetünket is. Ha nem az üdvösség történet oldaláról, szemszögéből közelítünk a szenvedéshez és a szenvedőkhöz, akkor arra kényszerülünk, hogy önmagunk vagy mások szenvedése körül forogjunk, és egyre tovább növeljük a szenvedéseket. De a mi életünk üdvösség történet, szent történet, ami a végtelenből a végtelenbe nyúlik, és amiben Isten megjelent. Magára vette egyéni történelmünket, saját életünk történetét, és ezáltal üdvösség történetté tette. És csak innét érthető Jézus halála, a nagypéntek drámája, ha nem ennek a fényében, az üdvösség történet fényében nézzük, akkor a mennyei atya egy terrorista, kegyetlen Isten, aki örömét leli abban, hogy a fiát halálra kínozza. Ha nem a mennyország, az üdvösség történet és az örök élet oldaláról nézzük a szenvedést, ki a saját nagypénteki szenvedését, vagy népünk nagypéntekét, vagy egyházunk nagypéntekeit, akkor nem látunk tovább az orrunknál. De megkaptuk a szabadságot és a lehetőséget Jézus föltámadása, szenvedése, halála és föltámadása által, hogy megmaradjunk a valóságban. A valóság mindig Krisztusban van. Tilos kivenni, kiszakítani a legegyszerűbb napunkat is az üdvösség történet távlatából. Minden az örök élet, az üdvösség és a mennyország távlatában zajlik. Attól a pillanattól kezdve, hogy Krisztussal egy élettünk a keresztség szentségében. Attól a pillanattól kezdve a te életed szent történet, aminek távlata, célja, értelme van. És csak így tudod továbbadni ezt az örömhírt azoknak, akik szenvednek, és csak így tudsz reményt adni másoknak. A Szentlélek szüntelenül sugalmazza az igét ma is azok számára, akik hittel olvassák, mondja André Louf. Nem hagyja érintetlenül az embert. Isten meghallgatott igéje eléri a szívet, mozgásba hozza és felkavarja. Megáldja, felébreszti, érzékenyé és tisztán látóvá teszi. Isten igéjét sokféle módon olvashatjuk. Tekinthetjük pusztán emberi szónak, irodalmi alkotásnak, vagy netán vizsgaanyagnak, hittalra való felkészülésnek, vagy prédikációs segédeszköznek. Ám ekkor csak a betűjéig jutunk el. Viszont olvashatjuk úgy is, hogy készek vagyunk megújítani szívünket az ige által. A hívő, miközben hosszasan hallgatja Isten igéjét, megtanulja meghallani saját szívét is, észreveszi az ige visszhangját, amely benne visszaverődik. Ez a belső növekedés a szó legszorosabb értelmében prófétai szívet ajándékoz az ige által lakott embernek. Az ilyen szív képes arra, hogy a történelem minden eseményét az üdv történet fényében értelmezze. Csak az ilyen szív képes arra, hogy a történelem, népünk történelme, egyházunk történelme, a saját családod, saját személyes történelmed az üdvösség történet fényébe kerüljön. Az Isten élő igéje, vagy az élő Isten örök életet adó igéje képessé teszi a szívünket erre. Rengetegszer feltesszük a kérdést, hogy de hát mi az Isten akarata? És alig-alig olvassuk el, hogy mi az Isten akarata. Nem szívesen vesszük kezünkbe a Szentírást. Nem szívesen időzünk Isten kinyilatkoztatott szabánál. Nincs türelmünk. Idegesek, nyugtalanok vagyunk. Azonnal keresünk és kérünk választ, még az igéből is. Nem hagyjuk, hogy Isten igéje megrendítsen bennünket, hogy szíven találjon bennünket. Nem adunk időt arra Istennek, hogy az ő szava visszhangozzék bennünk. Elolvastuk, és azonnal várjuk a megoldást. Recepteket keresünk az igében, az életünk helyzeteire, ahelyett, hogy átadnánk magunkat Isten igéjének, hogy aztán ez az ige átformáljon bennünket, és szentté tegyen. Teréz anya gondolata, amikor Rómában a férfi, a szeretet misszionáriusának férfi ága nyitott házat, akkor Teréz anya egy szentírást adott a pásztornak azzal, hogy ismerd az igét, ehhez olvasni kell rendszeresen, hidd az igét, mert ez az élet igéje, éld az igét, szeresd az igét, és az ige szentté tesz. Ismerni, szeretni, élni, és szentté tesz. Mennyi mindenen törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne teljesebb életet élni. Milyen kínosan megválogatjuk az étkezési szokásainkat. Kínosan ellenőrizzük, hogy milyen feliratok vannak, milyen rákkeltő anyagok vannak egy-egy cetlin az üzletláncokban, és teljesen otrombán mérgezzük magunkat mindenféle rákkeltő anyaggal, reménytelenné tevő lelki táplálékkal, Isten igéje a szempontjából pedig vagy alultápláltak vagyunk, vagy csak önmagunk körül forgunk. Semmi más nem várunk Istentől, mint hogy igazoljon minket, az életvitelünket, ha kell a bűneinket is, az igéje által. Mennyire méltánytalan, mennyire nem vedett sehová az ilyen igeolvasás. Ebben a mostani elmélkedésben egy további proféta jövendőléseit akarjuk meghallgatni, aki ugyancsak az izraeliek számüzetésbeli helyzetébe szól bele, de egészen más üzenettel. Nem ismerjük sem a nevét, sem az életét. Az írásait Izaiás próféta könyvébe gyűjtötték össze. Ezért a második, vagy Deutero Izaiásnak nevezik. Az első, a Proto Izaiás 200 évvel korábban élt, mint a babiloni fogság, és más üzeneteket kellett más helyzetben meghirdetnie. Izaiás könyvének harmadik részét Trito Izaiásnak hívjuk, ez szólásgyűjteményeket tartalmaz. Jóval később keletkeztek. Nézzük most, hogy mire tanít a Deutero Izaiás által a szeretet Istene bennünket. Mire tanít kapcsolataink boldogsága és boldogtalansága szempontjából. Az első, amit megjegyeznék Deutero Izaiás tanítása kapcsán, ahogyan Isten vigasztal minket, úgy kell vigasztalni nekünk is másokat. Nem vagytok a magatokéi, hangzott az előző elmékedések során, és nem magatokért lettetek keresztények. Másokért kaptátok ezt a csodálatos ajándékot, hogy Krisztusban élhettek és Krisztushoz tartozhattok. És a vigasztalást nem a szenvedésen kívül, a szenvedés helyén kívül kell megélni, hanem a szenvedések közepette. Deutero Izaiást szívesen nevezik a vigasztalás prófétájának, és könyvét a vigasztalások könyvének, nem csak azért, mert ezzel az üzenettel kezdődik, vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg, ezt mondja Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsátok oda neki, véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hanem azért is a vigasztalások prófétájának hívják, mert ebben a könyvben már nincsen fenyegető üzenet, és büntetéssel való fenyegetés. Deutero Izaiásnak nem csak vigasztalnia kellett a népet a számüzetésben, hanem egy csodálatos dolgot kellett meghirdetnie, ki kellett nyilatkoztatnia a valaki helyett való szenvedés értelmét. Nem elég, hogy szenvednünk kell, még másokért is szenvednünk kell. És ebben erő van és ajándék. A vigasztalások prófétája vagy könyve erről az üzenetről tanúskodik. A másokért vagy mások helyett való szenvedésnek értelme van, olyan út, amely új távlatokba vezet, és minden nép megváltásának az útja lesz. Mert ezt teszi Jézus Krisztus is majd. Másokért, a mi bűneinkért hal meg, a mi bűneinkért szenved, ezért szúrják át. És minden nép megváltásának útja lesz egy új életé, egy új országban. Nekem erről az első igazán komoly tapasztalatom, az első káplani helyemen volt, mindjárt, alig, hogy illetve az első helyemen, mert csak egy helyen voltam káplán, első szolgálati helyemen, Várpalotán. Amikor odaérkeztem, akkor közölték velem az illetékes alosztály képviselői, hogy amennyiben a fiatalokkal elkezdek foglalkozni, annyiban őket, engem elhelyeznek, őket pedig elkezdik üldözni. És mi sem volt természetesebb, mint megkeresni a szenvedőket, a betegeket, és az első két hónap azzal telt, hogy meglátogattam az összes olyan idős, beteg, szenvedő testvérünket, akikről tudtak a templomba járók, és mindenkitől megkérdeztem, hogy nem akar-e értelmet adni a szenvedésének. És mindenki nagyon örült, hogy de, szívesen értelmet ad és segít. Én azt kértem tőlük, hogy ajánlják fel az imáik mellett a szenvedésüket is, azért, hogy Várpalotán közösségek szülessenek, fiatalokból, felnőttekből. És hiszem, hogy ez a szenvedés, amit ők felajánlottak, hozzájárult ahhoz, hogy szeptemberben már, én május 1-én kerültem oda, szeptemberben már indulhatott az első ifjúsági közösség. Természetesen ennek két összetevője volt még. Az egyik, mint megtudtam, 3 évvel azelőtt, hogy oda kerültem, már egy közösség elkezdett imádkozni azért, hogy Várpalotára olyan pap kerüljön, aki majd közösségeket szervez. Ez volt az egyik része, aztán a szenvedés felajánlása az idősek részéről, a másik, hogy természetesen nekem együtt kellett működni azért az igével, mert szeptember közepén olvastam ezt az igét az apostolok cselekedeteiből egyik reggel, hogy dicsőítették az Istent, jeruzsálemi hidekről van szó, és az Úr naponta vezette oda azokat, akik át akarják adni az életüket. És úgy gondoltam, hogy hát itt az ideje, hogy dicsőítsem az Istent azokért a fiatalokért, akiket én nem ismerek, de ő ismer, hogy átadhassák az életüket. És csak ezt csináltam, letérdeltem és elkezdtem dicsőíteni ezért, és már is csöngettek. Két lány állt az ajtóba, hogy Bibliát akarnak venni. Mondtam, hogy nincs eladó Biblia. Nincs Biblia a plébenem, de van, csak nem eladó, hanem ajándékba adom. Akkor, ha beszélgettek velem a Bibliáról. Mondták, hogy várjak, még van két lány, aki akar beszélgetni. És minden nap letérdeltem azokért a fiatalokért, akiket én nem ismerek, akiket Jézus ismer, és akik át akarják adni az életüket, és minden nap többen lettünk, és a 30. napon megjött a rendőrség is. Nem azért, hogy átadja az életét, hanem azért, hogy engem adjon át. Csak annyit kértek, hogy menjünk át a templomba, mert ez a szobámba történt, és ez szabálytalan. Hogy át kellett menni a templomba, ami csodálatos ajándék volt, mert mindenki, aki félt, hogy lebukik, az nem jött el. Fele annyi fiatal lett, mint amennyi addig volt, de akik ott maradtak, azok belevalók voltak. Rendőröknek, katonatiszteknek a gyerekei, csak a templomba járó fiatalok nem mertek eljönni a templomi kis csoportba, mert mi lesz, ha megtudják. Ezek nem féltek, és mind ott voltak. Ővelük indult az első ilyen ima csoport, vagy ifjúsági csoport Várpalotán. Ennek a hátterében a szenvedés volt. Azoknak a szenvedése, akik hajlandók voltak felajánlani ezt a kincset, mert ez az egyik legnagyobb kincs az egyház életében.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.